kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából újra nyithat a tündérkert Miskolcon. Együttműködése biztatja a kormány a Bodrog folyó menti önkormányzatokat. Októberben lesz a Nemzeti Vágta, ismét Szilvásváradon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Hamarosan újra megnyithat a tündérkert elnevezésű szabadidőpark Miskolcon, amely különböző jogi viták miatt 3,5 éve zárva tart. A város képviselői a közgyűlésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat a tündérkert megalkotójával együttműködve helyreállítja a park korábbi állapotát. A turisták és városlakók körében is kedvelt szabadidőpark a Diósgyőri vár közelsége miatt is válhatott a város kedvelt turisztikai attrakciójává. A részletekről dr. Hojnyák Dávidot, a terület önkormányzati képviselőjét hallják.
A történelmi Diósgyőri városrész önkormányzati képviselőjeként, valamint lokálpatrióta a diósgyőriként örömmel olvastam az előterjesztést, amely lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc Diósgyőr országos, sőt nemzetközi színvonalú látványossága a tündérkert 3,5 évet követően újra nyisson, és örömmel láttam azt is, hogy az előterjesztés az mind jogi szempontból, mind pedig tartalmi szempontból egy olyan megoldásra tesz javaslatot, amely úgy gondolom, hogy a érintett felek, tehát az önkormányzat, illetőleg a vállalkozó vonatkozásában is elfogadható, és nyilván ennek a megállapodásnak Miskolc és a miskolciak lesznek a nyertesei, és úgy gondolom, hogy kevés olyan városlakó van, aki ne várta volna azt az elmúlt hónapokban és az elmúlt években, hogy egy ilyen pozitív hírrel tudjunk szolgálni a tündérkert újranyitásával kapcsolatban. És szeretném ezt a kérdéskört, a tündérkert újranyitásának a kérdését összekapcsolni egy másik fontos témával, a diósgyőri várnak az ügyével. Ugye a diósgyőri várnak a fejlesztése és a vár rekonstrukció az lassan, de biztosan halad, és bízunk benne, hogy mi hamarabb elkészül a vár, és birtokba tudják venni a miskolciak, illetve a turisták. És itt fontos azért azt is elmondani, hogy a diósgyőri vár vonatkozásában a mindenkori városvezetésnek nyilván azt a célkitűzést kell maga elé kitűznie, hogy egy nemzetközi mércével mérve is maga színvonalú, vonzó turisztikai attrakciót tudjon biztosítani. Nyilván ezt a célkitűzést, hogy elérjük, számos feladatot kell még elvégeznünk. Nyilván egyrészről itt a diósgyőri vár vonatkozásában, a szűkebb értelembe vett vár vonatkozásában ugye meg kell határoznunk a tartalmat, milyen tartalmat akarunk a diósgyőri vár vonatkozásában meghatározni, hiszen itt ugyebár van egy hatalmas 3000 négyzetméter belső közösségi tere a várnak, aminek a tartalommal való megtöltés azért mégiscsak egy komoly kihívásként jelenik meg. És a másik dolog, ami a tündérkert vonatkozásában fontos, hogy a diósgyőri vár környezetének a rendbetétele is kiemelkedő jelentőséggel bír. Tehát az, hogy a tündérkert ügyét meg tudtuk oldani, és a tündérkert újra fog nyitni, az úgy gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárul, vagy hozzájárulhat ahhoz, hogy majd a diósgyőri várról, mint projektről néhány év múlva reményeink szerint pozitívan fogunk majd vélekedni. De emellett azért fontos azt is elmondani, hogy a diósgyőri vár közvetlen környezete nagy részben nincs jelenleg abban az állapotban, amely alkalmas lenne nagyszámú turistának a fogadására. És itt szeretnék reflektálni egyrésztről Barta György képviselőtársamnak, akinek teljes mértékben igaza van például a parkolási gondok megoldása vonatkozásában. Tehát egyrésztről szükség van az infrastruktúrális fejlesztéseket elvégezni a diósgyőri vár vonatkozásában. Másrésztről pedig olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk, olyan szolgáltatásokat kell biztosítanunk a vár környékén, amely a ide látogató turisták tulajdonképpen elvárnak.
Együttműködése biztatja a kormány a Bodrog folyó menti önkormányzatokat, szolgáltatókat és vállalkozásokat. Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kiemelte, közösen kell kihasználni a jelenleg elérhető pályázati lehetőségeket. A legfőbb cél a közös projektek kialakítása és összehangolása.
Magyarországnak fantasztikus vizei vannak, fantasztikus adottságunk van ahhoz, hogy egy igazi vízitúra paradicsommá váljunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogyha megnézzük az adatokat, hogy hát itt még van kihasználhatatlan potenciál a történetben, és azt arra keressük a választ, hogy mit kellene tenni azért, hogy Magyarország folyóin jóval többen vízitúrázzanak. És mi arra jutottunk, hogy az egyik legnagyobb probléma az az, hogy a térségi szereplők, önkormányzatok, szolgáltatók, nemzeti parkok, azok mérsékelten dolgoznak együtt. Az a cél, hogy a bodrogmenti településeket, a bodrogmenti szolgáltatókat, kölcsönzőket, kempingeket, nemzeti parkot, azt rávegyük arra, hogy valami közös módon alakítsanak itt a bodrog mentén egy ilyen kiváló program kínálatot, és ennek köszönhetően reményeink szerint jelentősen meg lehet növelni majd a bodrogon vízitúrázók számát az elkövetkező években. Nagyon komoly fejlesztési források állnak rendelkezésre, uniós források, éppen most van kiírva a top 614, ami aktív turisztikai fejlesztéseket jelent, de nagyon fontos, hogy ezeket a forrásokat milyen hatékonysággal tudjuk felhasználni, és ezek jó hatékonysággal kerüljenek felhasználásra. Nagyon fontos, hogy a térségi szereplők, azok egyben gondolkoznak az egész folyóról. Egyben nézzék meg, hogy mik azok a legfontosabb elmaradások, amit fejleszteni kell ahhoz, hogy szívesen jöjjenek ide a túrázók, vízitúrázók. Hogyha mindenki csak a saját kempingét, a saját települését látja, és nem áll össze az egész rendszer, akkor ezeknek a pénzeknek a hatékonysága is sokkal kisebb lesz, és a Rábánál is, meg ezeken a területeken, ahol például térségi stratégiákat készítünk, az a küldetésünk, az a feladatunk, hogy rávegyük az embereket arra, hogy fogják meg a kezét, együtt dolgozzanak, együtt gondolkozzanak, és együtt gondolkozzanak azon, hogy hogyan lehet a Bodrog folyót kiépíteni, úgyhogy egy 3-4 napra eljöjjenek ide családok vízitúrázni. Ez egy olyan folyó, ami békés, nem hord magába semmi veszélyt, lassú, itt van a Zemplén, itt vannak a várak, hogyha sikerül olyan fejlesztéseket összehozni, hogy mondjuk a vízparti megállóhelyeken mondjuk még kerékpárok is felelhetők, akkor nem csak a Bodrog Park 2-3 kilométeres körzetében lévő látnivalókat lehet megtekinteni, ez akár 20-25 kilométer távolságra is a kerékpároknak köszönhetően kitolható. Tehát, hogyha ezt sikerül így végig gondolni, sikerülne egy Bodrog vízitúra útvonalat egyben fejleszteni, akkor szerintem itt nagyon-nagyon jelentősen lehet növelni az ide látogató turistáknak a számát. Én gyakran járok erre a vidékre, de az egész táj, tehát, hogy itt vagyunk a Zemplén lábánál, másik oldalon ott van a Bodrog köz, itt van a Bodrogzug, tehát ez egy olyan lehetőséget jelent, ami igazából bűn, hogy ilyen mértékben használjuk ki, illetve pontosabban bűn, hogy csak ilyen mértékben használjuk ki.
A Dobó István Vármúzeumban és az Egri Várban az elmúlt önkormányzati ciklusban számos olyan dolog történt, ami kérdéseket vetett fel, de a képviselők ezekre nem kaptak választ, mondta dr. Pápai Ákos. A Mi Hazánk Mozgalom vármegyei elnöke az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt a megyeszékhelyen. Mint fogalmazott, a Lenkei ház felújítása is nagy botrányt kavart, ezzel kapcsolatban pedig megemlítette, hogy úgy tudja, dr. Ringer Csaba, a Vármúzeum korábbi igazgatója, egy több mint 1 millió forintos szerződést kötött a projekt részeként, gyakorlatilag saját magával. Pápai arról is beszélt, a jelenlegi megbízott igazgató Novákném Lakár Zsófia is kötött szerződést a projektben hasonló értékben. Pápai szerint ez minimum kérdéses, hiszen a Vármúzeum volt a konzorciumban futó projekt egyik megvalósítója, ahol mindketten alkalmazottak voltak vezetőbeosztásban.
Azért fordulok a közvéleményhez és a képviselőkhöz, hogy most, amikor új vezetést fognak a vár élére kiválasztani, olyan vezetőt választanak, aki semmilyen módon nem érintett az előző időszakok vári botrányaiba, akár a Lenkei házas ügybe, akár a Dizsma-Pinca betőmedékelése ügyébe, vagy akár az önmagukkal kötött 1,5 millió szerződések ügyébe. Az az információnk, hogy 1,5 millió forint értékben úgynevezett szakértői szerződés kapott a jelenlegi megbízott igazgató is, még szakmai igazgató korában, tehát az előző várvezetés időszakában. Azt gondoljuk egyrészt, hogy szeretnénk tudni a tartalmát, hogy mit végzett ezért, tehát hogy ez a Piros Ló, a Lenkei Ház, STB, hogy ez-e az, és ehhez képest, hogyha igen, akkor szerintem morális alapja nincsen arra, hogy a várat vezesse tovább. A várvezetés az nem csak szakmai értelemben épületkomplexum fenntartását jelenti, nem csak történelmi, kutatási, publikációs helyzetet, régészeti tevékenységet, állagmegóvást jelent, hanem gazdaságilag is működtetni kell a várat, hogy oda emberek menjenek, az nyereséges legyen.
A Dobó István Vármúzeum dr. Pápai Ákos a Mi Hazánk Mozgalom megyei elnökének április 29-i tájékoztatóját követően néhány helyi médiumban megjelent tudósítás kapcsán a következő közleményt tette közzé. Az említett, a felújított Lenkei házban az Értesítve Valánk a hazától, hogy siessünk védelmére, Lenkei János és az EGRI 48-asok emlékezete címmel megvalósult állandó történeti kiállítás alapos szakmai előkészítése, hazai és határokon túli magyar vonatkozású közgyűjteményekben történt kutatásra és a Vármúzeum gyűjteményeire alapozott állat. Múzeum pedagógiai köznevelési hasznosulását jól mutatják az interaktív, sokféle módszertant alkalmazó közoktatási intézmények érdeklődését fenntartó múzeum pedagógiai foglalkozásokra adott pozitív látogatói visszajelzések. A jelenleg megbízott igazgatói feladatokat ellátó szakmai igazgatóhelyettessel, a Lenkei házban megvalósult kiállítás tervezésével és megvalósításával kapcsolatos szakmai feladatokra kötött megbízás szabályszerűen a projekt megvalósítását szolgáló támogatási szerződésnek megfelelően történt. A projektben végzett tevékenység a szakmai igazgatóhelyettes munkaszerződésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt vezetői feladatokon túli, attól eltérő tartalmú feladatot, a korábban hivatkozott új turisztikai attrakcióként megvalósult állandó kiállítás kialakítására vonatkozó megbízást tartalmazta. Ezt a több hónapot felülelő szakmai többletfeladatellátást annak ellenőrzése során a támogatás felhasználását vizsgáló szervezetek szabályosnak ítélték, tekintve, hogy a pályázati felhívásban közzétett értékelési szempont volt a tervezett fejlesztés megvalósítása a szükséges speciális szakmai háttér biztosítottsága. A Dobó István Vármúzeumot fenntartó Eger megyei jogúváros önkormányzatának kiemelten fontos a magas színvonalú szakmai munka mellett az intézmény szabályos és átlátható működésének biztosítása. Azt előrevetíteni, hogy a pályázat útján megválasztott intézményvezető a jövőben milyen gyakorlatot folytat majd, a pályázat tartalmának ismerete nélkül feltételezéseken alapuló kijelentés, fogalmaztak a közleményben. Október 4-én és 5-én rendezik a Nemzeti Vágtát, a településfesztiválnak idén is Szélvásvárad ad otthont. Az eseményre 11 elővágtán lehet kivívni az indulás jogát. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének első napján huszár gyerek, kis huszár és felnőtt előfutamokat rendeznek, valamint lesznek fogatvágta és kocsitoló előfutamok is, mondta el Szatyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója. Vasárnap tartják a középfutamokat, a nemzetközi futamokat és a döntőket. A versenyeken kívül is sok lovas program várja majd a 18. Nemzeti Vágta nézőit, tehát októberben Szilvásváradon. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és svántyol felhővel, csapadék nélkül, az északkeleti tájakon megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-9, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 30-án, szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. We'll be right back. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Visszatérnek az elektromos rollerek Egerbe. Megújult a Nyíregyházi Egyetem csillagvizsgálója. Elkészült 60-ban a mezítlábas ösvény az Agyvaligetben. Feketén foglalkoztattak, megbukott a takarító cég. Ezek mai műsorunk főbb témái. Visszatérnek Egerbe az elektromos rollerek, tájékoztatott ma Gulyás László. Az alpolgármester elmondta, hol, milyen feltételekkel lehet majd használni az eszközöket a városban. A riporter Klész Beáta.
200 roller érkezik a városba. Egyelőre május 1-től október 31-ig egy teszt időszakot kezdünk. Nagyon fontosak a tapasztalatok, úgyhogy várjuk is a véleményeket, a tapasztalatokat, amiket szeretnénk beépíteni a későbbiekben.
Ahogy itt most elhangzott a sajtótájékoztatón, azért lesz egy-két szabály, amit mindenképpen be kell tartani a roller használóknak.
Igen, hát meg lesznek olyan zónák, ahol nem tudnak behajtani a rolleresek, a templomoknak a bejárata, a temetők, a kórház környéke, illetve a dobótérnek a közepe. Korlátozva lesz a sebessége, a rollereknek alapvetően 25 km-rel tudnak majd menni, de a belvárosi tereken ezt kb. 13 km/h fogjuk korlátozni.
A használat az gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a korábbi rollereknél, tehát egy alkalmazást kell letölteni, és hasonlóan percdíjak vannak, tehát hogy ez talán nem változik.
Így van, a Lime Kft. Fogja üzemeltetni a rollereket, tehát azt az alkalmazást kell majd letölteni, azon keresztül lehet használni ezeket az eszközöket, és hát az annak megfelelő díjazással természetesen.
Egy kérdés, hogy ugye most itt vagyunk a Gárdonyi téren, tehát ide letesznek egy párat a 200-ból, még hol lesznek ilyen pontok?
12 gyűjtőpontot hozunk létre, és hát nagy vonalakban lesz a Dobótéren, Gárdonyi téren, Érseket környékén, Szépasszonyvölgyben, a parkolóházak környékén, tehát igyekszünk olyan parkolópontokat, hotspotokat kialakítani, hogy minden honnan könnyen elérhetőek legyenek ezek az eszközök.
Mintegy 4,5 millió forint pályázati forrásból, valamint önerőből újult meg a Nyíregyházi Egyetem csillagvizsgálója. A beruházással a komplex oktatási és képzési infrastruktúrát tudta fejleszteni az intézmény. A csillagvizsgáló megújulása alkalmából az egyetem szakmai programokat szervezett a diákok, a tanárok és az érdeklődők számára. A részletekről Szabó Györgyöt, a Nyíregyházi Egyetem rektorát hallják.
A csoda a 70-es évekbe gyökerezik. Gősz professzor úr, a Nyíregyházi Egyetem jogelődjének, a Besenyei Tanárképzőiskolának a tanára lelkesedéstől áthatva és a megfelelő tudományos háttérrel felvértezve létrehozta ezt a csillagvizsgálót, ami hosszú időn keresztül szolgálta a térségnek a csillagászati megfigyelési igényeit. Ami történt az elmúlt években, hogy pályázati forrásból egy nagyon jelentős 21. századi igényeket kielégítő modernizációja megtörténik ennek a obszervatóriumnak, távolról történő vezérlése a távcsőnek, a csillagképek vagy az égboltnak a kivetítése esti órákban, majd az A-épület falán meg lehet csodálni, nem kell fölmászni a obszervatóriumba.
Végül Tömöri Mihályt, az egyetem docensét hallják.
A projekt keretein belül összesen 19 csillagászati eszköz került beszerzésre. Ezeknek az összértéke megközelíti a 4,5 millió forintot. Ebben még nincsen benne az egyetemnek az a saját forrása, amivel a csillagvizsgálónak a felújítása megtörtént. Nyilván nem tudok végigmenni ezeken a beszerzett eszközökön, de kiemelem, hogy beszerzésre került egy naptávcső, amivel tehát a napon bekövetkező jelenségeknek a tanulmányozását lehet elvégezni, illetve egy új úgynevezett go-to mechanikának a beszerzésére is sor került. Ennek az az előnye, hogy távolról, tehát számítógép vagy okostelefon segítségével lehet vezérelni, előre be lehet programozni az égitesteknek a pozícióját, és automatikusan rááll az eszköz ezekre az objektumokra, tehát nagyon kényelmesen és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a világ bármely pontjáról lehet a közeljövőben most már észleléseket elvégezni, tehát rendkívül széleskörű alkalmazási lehetőségek nyílnak meg.
Thank you. Elkészült 60-ban a mezítlábas ösvény az Agyvaligetben. A Brunswick óvoda gyermekei már fel is avatták a 15 féle anyaggal feltöltött sétányt. Mindez a 2024-es közösségi költségvetés részeként valósult meg. A részletekről Horváth Richárd polgármestert, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Polgármester úr, gyerekzsivajtól hangosít az Agyvaliget, ennek oka van, közösségi költségvetés az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy átadtunk valamit. Ez már a többedik átadás idén, de most egy újabb állomás, április 29-én mit adtunk át, és hogy valósult ez meg?
Az elmúlt évtizedben mi 60-an közösen lefektettünk néhány alapértéket, amelyek vezetnek minket az életben, és segítséget nyújtanak bizonyos helyzetekben. És egyik ilyen alapértékünk, hogy mi 60-iak együtt döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt arról beszélünk, hogy a 60-iak javasolnak projekteket, ezt a szakembereink kidolgozzák, és amelyek megfelelnek a kritériumokba, azokról szavaznak a 60-iak, döntenek, hogy mely projektek valósuljanak meg. És most egy újabb átadón vagyunk. Minden átadó nagyon nagy öröm, de most itt voltak az óvodások, itt volt a cseresznye csoport, és én megkérdeztem őket, illetve az itt jelenlévőket, hogy ki az, aki már használt ilyen mezítlábas ösvényt, ki az, aki már gyalogolt ilyen ösvényen, és Zétény azt mondta, hogy ő már használta, ő már kipróbálta, és nagyon jó, mert masszírozza a talpat. Hát ha Zétény így foglalta össze a lényegét, én azt gondolom, hogy ez így van, és arra biztatok mindenkit, minden 60-it, hogy nyugodtan próbálja ki. Itt 60-ban a mezitlábas ösvényt.
Ugye elhangzott itt az átadó keretein belül, hogy azért ennek van egy bekerülési költsége. Nyilván a közösségi költségvetésben 100 millió forint sorsáról dönthettek a 60-iak, illetőleg van ennek egy kivitelezője is. Most akkor erről a technikai infokról is néhány mondatot.
Valamivel több mint 3 millió forintba került ez a beruházás, és a Liroflores Kft. Végezte a kivitelezést.
Ja, itt elmondta már polgármester úr az elmúlt időszakban, hogy most is van jelen pillanatban egy közösségi költségvetés szavazás 2025.
Igen.
Erről is így záró akkordként, ha már a 24-es projekteket átadták, és most már birtokba is vették, akkor most meddig tart a szavazás, vagy lezárult-e már?
Tehát igen, az idei közösségi költségvetésnek a szavazása már lezárult, most van folyamatban az eredmények feldolgozása, és amikor meglesznek az eredmények, akkor utána a szakembereink elkezdik kidolgozni a projekteket.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A pápaválasztás hivatalos kezdő időpontja május 7-én szerdán délután 4:30 lesz, akkor zárják rá a bíborosokra a Sixtus kápolna ajtaját, közölte a szentszéki szóvivő, aki további részleteket hozott nyilvánosságra kedden a konklávé előkészületeiről. A bíborosi testület május 7-ét a Szent Péter Bazilikában kezdi, ahol 10 órától a pro eligendo pontifici elnevezésű, a megválasztandó egyházfőért mondott misén vesznek részt. A szertartást a bíborosi kollégium dékánya Giovanni Battista Ré mutatja be, aki nem vesz részt a pápa választáson, mert ő már elmúlt 80 éves. A Szent Misét követően a 80 évnél fiatalabb pápa választó bíborosok az apostoli palotákban a harmadik pápáról elnevezett Paulina kápolnában gyülekeznek, ahonnan együtt átvonulnak a Sixtus kápolnába. Minden állomáson az ilyenkor hagyományos liturgikus énekek szólalnak majd meg. A latin ritusú bíborosok bíborszínű ruhát viselnek, amelyet derékban széles öv ölel át. A bíborosi ruhára fehér csipke karinget öltenek, arra pedig szintén bíborszínű rövid válfedőt helyeznek. Fejükre kerek, piéliós és négyszögletes birétum kerül, a nyakukban viselt kereszt bíbor és aranyszínű zsinort kap. A Sixtus kápolnába érkezve az első feladatuk az eskütétel lesz az előre megszabott latin formula szerint. A kápolna ajtaját május 7-én 16:30 zárják kulcsra. A szentszéki szóvivő Matteo Bruni azt is elmondta, a pápa választás hivatalos nyelve az olasz lesz. Ezt megelőzően hétfőn, tehát május 5-én a harmadik pál kápolnában a konklávé kisegítő személyzete tesz titoktartási esküt. A ceremóniamesterek, gyóntatópapok, orvosok és más egészségügyi dolgozók, valamint további munkatársak, akik a pápa választás logisztikai működtetésén dolgoznak. Köztük vannak a takarítók, a vatikáni konyha dolgozói, a sofőrök, a virágdekorációk készítői. Korábbi ismertetését pontosítva Matteo Bruni kijelentette, hogy a jelenleg 135 pápa választó bíborosból ketten betegség miatt nem tudnak részt venni a konklávén, így az új pápa megválasztásához szükséges kétharmados többséghez 88 szavazat kell majd. Rendkívüli biztonsági övezetté alakítják át a Santa Maria Maggiore bazilikát és környékét a Ferenc pápa sírját látogató zarándokok védelme érdekében. A Szent Atya temetését követő első napon mintegy 70 ezeren, hétfőn pedig több mint 40 ezeren látogattak el a sírhoz. A Santa Maria Maggiore bazilika a város egyik legforgalmasabb pontján található, az ország legnagyobb vasútállomása a Termini pályaudvar szomszédságában, ahol két metróvonal találkozik és tucatnyi autóbusz végállomása van. A Termini térségében naponta 500 000 ember halad át. Az Egri bazilika nyugati oldalán mozgássérültek számára alakítanak ki akadálymentes bejárási lehetőséget. A munkálatok megkezdése előtt ásatást végeznek a területen, ahol 17. századi leleteket is találtak a régészek. A Szent István Televízió kamerája a betekintést ad a munkálatokba, úgyhogy a YouTube csatornán érdemes megtekinteni a képsorokat. Együttműködési megállapodást írt alá, és ezentúl közösen lép fel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem a bölcsészképzések fenntartásáért, közölte a Református Felsőoktatás Intézmény az MT-vel. Azt írták, mindkét egyetem elkötelezetten vallja és elsődleges célként kezeli, hogy az alacsony jelentkező létszámok ellenére is meg kell őrizni a hagyományos bölcsészszakok hallgatásának lehetőségét. Ugyanakkor a kor kihívásai ezt a területet súlyos helyzetbe hozták, így a felelős gazdálkodásnak, valamint a minőségi oktatási követelményeknek egyaránt ellentmond, hogy egymástól néhány utcára működjenek a párfős képzések, tették hozzá. Kiemelték, hogy az együttműködési megállapodás alapján a két intézmény a művészettörténet mesterképzés, valamint a dráma és színházismeret, illetve a mozgókép kultúra és média ismeret tanárképzések ügyében határozott úgy, hogy ezeket a jövőben a Pázmányon hirdetik meg. A Károlin érintett képzésekben résztvevő hallgatói változatlan feltételekkel fejezhetik be tanulmányaikat a Református Egyetemen, de akár átvételüket is kérhetik a Pázmányra, tudatták. Hozzáfűzve, utóbbi a képzések eredményes befejezését azzal is támogatja, hogy az irányadó tantervtől eltérő vagy a képzési időt túllépő hallgatók számára a saját képzésein hosszabb távon is biztosítja a szükséges tantárgyak vendéghallgatói jogviszonyban való teljesítésének lehetőségét. Bízunk benne, hogy ezen döntések segítségével a hagyományos bölcsészszakok minőségi oktatását hosszú távon tudjuk biztosítani, olvasható a közleményben. Bódi Mária Magdolna boldog avatását követően öt vértanú erekjét őrzik majd a Veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban. A bazilikában az első magyar szent család tagjainak erekjei is megtalálhatók. Még az idén öt vértanú, Szent Urbánus, Szent Justinus, Szent Teofil és Szent Blandina, valamint a boldogavatás követően Bódi Mária Magdolna erekjét őrzi majd a Veszprémi Szent Mihály főszékes egyház. Ott kapott helyet az első magyar szent család tagjainak, Szent István királynak, Boldog Gizella királynénak és Szent Imre hercegnek az erekéje is. A boldogá, illetve szenti avatottak iránti tiszteletünkből fakad, hogy az erekéjéket az oltáron tartjuk, tisztelettel vesszük körül, megérintjük, és jelenlétükben ezen boldogok szentek mennyei közbenjárásáért imádkozunk, magyarázta Tornavölgyi Krisztián érsek irodaigazgató. A Veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban tehát jelenleg négy vértanú erekjét őrzik, ám a boldogavatást követően az 1945-ben 23 évesen vértanú halált halt Bódi Mária Magdolna szűz vértanú erekjé is oda kerülnek. A fiatal lány litéri sírjából átvitt földi maradványait a Szent Imre oltáron helyezik majd el. Magdi litérán halt vértanú halált, ezért a település templomába is kerül majd egy jelentős csonterekje, ahogyan azokba a templomokba is, ahol Magdi földi élete során a hitében növekedett, a hitre vezetett csokakat és az irgalmasság cselekedeteit gyakorolta. Ilyen a fűszfő gyártelepi templom, ahol sokat imádkozott, dolgozott az ott élő emberekért és a templomért is, vagy a Balaton fűszfői Jézus szíve templom, ahol tisztasági fogadalmat tett, ismertette Tornavölgyi Krisztián. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából a Füzéradványi Római Katolikus Templomban május 4-én vasárnap. 16 órától rózsafüzér gyóntatás, 16 óra 30 perctől dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás, majd 18 órától szentmise a betegekért, ezt Szabó József Miskolc Diós Győri plébános mutatja be. Aztán egyéni áldás a Szent Peregrin erekével. Mindenkit szeretettel vár a szervező, hegyközi karizmatikus megújulás. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferinu Intézet május 10-én Csatkaszentkúton, dicsőítéssel, szentmisével, örömútjával, tanúságtétellel. A nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, az esemény ingyenes, viszont regisztrálni kell. További információért írjanak az asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címre, vagy van egy telefonszám 30-as 161-25-77-es. A Pázmaneum társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Egyházközség szervezésében május 11-én Jópásztor vasárnapján szervezik meg a 36. Komáromi Imanapot a Szent András Bazilikában. Az imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a felvidékiek. 15 órától szentségimádás, 15 óra 30 perctől szabadtéri keresztút, 16 óra 30 perctől délutáni imaóra, 16.45-től hitvalló példaképeink címmel előadás, majd 17 órától ünnepi főpapi szentmise. Lesz a program a főcelebráns dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök. Május 24-én szombaton a mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét, immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös remény zarándokai szentév eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a remény jelei kívánunk lenni, és legfőbb pártfogunkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írják a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hit Tudományi Főiskolával együttműködésben, a jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Tél vége óta új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer. Hernád Fői Csaba, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója arról adott tájékoztatást. A vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók, amiket bemutatnak. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri Érsek Bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasni Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyerekeknek bor helyett persze alkoholmentes szőlőmustat kínálnak, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A hagyományos rádióhallgatásán túl így több mindenre lehetőség van. A napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor, Klész Beáta és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb pénteken 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A régió sportja.
Megkapta az NB1-es licenszet a Kazincbarcikai SC NB2-es labdarúgó csapata. Miskolcon is elindult a hegyi kerékpáros szezon. Ladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke látogatott a miskolci Kemény Dénes sportuszodába. Ezüstérmet szerzett a gyaloglók 20 kilométeres országos bajnokságán a nyíregyházi Hellebrandt Máté. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Jó hírt közölt szurkolói számára a Kazincbarcika NB2-es labdarúgó csapata közösségi oldalán. Az MLS elsőfokú licenszadó bizottsága legutóbbi ülésén megadta az NB1-ben való indulásra is feljogosító licenszet az együttes számára a következő idényre. Azaz, ha Bódi Ádámék a pályán kiharcolják a jogot, nem lesz akadálya az OTP Bankliga szereplésnek. Fő célunk a bennmaradás volt, ezt teljesítettük. Ahogy mondják, evés közben jön meg az étvágy, ezért adtuk be a licensz kérelmünket, amit elfogadtak, mondta a Gárda honlapján Kosta Péter, a 6 ex-debreceni soraiban tudó Kazincbarcikai SC sportigazgatója. Miskolcon is elindult a hegyi kerékpáros szezon. Ennek apropóján két versenyt is rendeztek a Majális Parkban. Kalotai Norbert versenyigazgatót hallják.
Fantasztikus, varázslatos verseny hétvégén vagyunk túl. Szombaton kezdtük a Borsod MTB Series Miskolci futamával. Ez ugye egy akkreditált versenysorozat, ahol leginkább első sorban az utánpótlásra helyeződik a hangsúly, valamint az amatőr versenyzésre. Nagyon sokszínű volt a versenyzői kör, külföldről sokan érkeztek hozzánk környező városokból, Szlovákiából, Romániából érkeztek hozzánk versenyzők, illetve hát a magyar utánpótlás csapatok tették tiszteletüket itt a borsodi szombati fordulón. Vasárnap pedig a Magyar Kupa első fordulóját rendeztük Miskolc XCO néven, ami egy UCI hármas kategóriájú versenysorozat volt, ami azt jelenti, hogy nemzetközi futamként minősül, azaz világranglista pontokat lehetett szerezni a résztvevőknek a UCI kategóriában, tehát az elit, valamint az U19-es korosztályok versenyezhettek ezekért a ranglista pontokért. Versenyzők visszajelzései alapján a pálya csodálatos volt, egyre javult a pálya. Ugye vasárnapra a szél kifújta a vizet a pályára, tehát egész száraz körülmények között lehetett versenyezni. A BMTB futamai általában, ugye, ahogy említettem, az utánpótlás versenyzőknek szól, ezért a szövetség azon felelősei, akik az utánpótlás válogatottért felelnek, hogy általában ezeket az első futamokat válogató versenyként jegyzik. A nevezési számok nagyon jól alakultak, ugye a BMTB sorozat, a Borsod MTB széri sorozattal átlagosan ilyen 120-140 fővel tudunk kalkulálni. Ez most is megvolt, annak ellenére, hogy rossz időt jósoltak, nagyon sokan neveztek, és jöttek el. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A Magyar Kupa futamra a szövetség jóvoltából az utánpótlás versenyzők nevezési díj nélkül tudnak részt venni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egyesületeket ezzel tudják támogatni a szövetségi szinten. Emiatt egész magas résztvevői létszámmal tudtunk mi is kalkulálni.
Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke látogatott a miskolci Kemény Dénes sportuszodába. Most őt hallják.
Nem először vagyok itt Miskolcon. Decemberben volt az Úszó Nemzetprogram Heat program kapcsán. Itt volt több mint 100 gyerek, akit aztán a Magyar Úszósport le is igazolt, úgyhogy több egyszer már itt járok, és annak idején, amikor épült a úszoda, akkor is végeztem bejárást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, nagyon jó felépítésű, funkcionális, nem túl nagy, nem túl kicsi úszodába járatunk, és ma itt vagyunk 322 versenyzővel. Következő két napban megnézhetjük, hogy hol tartanak a felkészülésben, és hogy elmondtam a beszédben, hogy akkor lehet mindenki magával elégedett, hogyha a legjobbját nyújtva, egyéni csúcsot döntve fog hazatérni a versenyről, hiszen sokan állnak fel a rajtkőre, és nem tudjuk, hogy ki milyen messzire jut, de én azt kívánom és azt szeretném, hogyha mindenki meglelné az örömét a sportban, az úszásban, megtapasztalná edzések alatt azt, hogy milyen a barátság, egy versenybarátság, és a hazai és nemzetközi tornákon pedig, hogy milyen élményekkel tudunk gazdagodni. Bátran kijelenthetjük, hogy a úszósport Magyarországon biztosan a sportok királya, hiszen Párizsban is láthattuk, hogy az ép és paralimpiai számokban a 11 aranyéremből 6-ot úszók hoztak el, és azt is kijelenthetjük, hogy 2024-ben 43 darab Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai érmet hoztak a magyar úszók a világ minden tájáról haza. Én azt gondolom, hogy ez az egyesületekben folyó munkáknak, az ilyen típusú elkötelezett edzőknek, klubvezetőknek, szülőknek köszönhető, akik nap mint nap lemennek, lejönnek, megcsinálják a penzumot, elkötelezetten, alázattal végzik a dolgokat, és pár év múlva azt látjuk, hogy a magyar úszósport jó. Van egy úszónemzet program, és egy úszónemzet programban itt Miskolc is itt vagyunk. Ez szerintem szól arról nyilván, hogy minden gyerek tanul meg úszni. A programok van egy sajátossága 5 és 8 éves kor között, földrajzi fekvéstől, nemtől, anyagi helyzettől, és minden mástól függetlenül akkreditált úszodákba, akkreditált oktatókkal biztosítjuk a úszástudásnak a lehetőségét, úgy is, hogy logisztikával megoldva, tehát buszok szállítják, illetve felszerelést biztosít a kormány, ha tetszik, a program a gyerekeknek. 45 ezer gyerekről beszélünk, és ennek a programnak egyébként, hadd nem győzöm elégszer hangsúlyozni, Egerszegi Krisztina, a nagykövet, aki heti rendszerességgel látogatja ezeket a foglalkozásokat, nem nagy dírrel, durral megjelenik, nagyon kritikusan vizsgálódik. Legutóbb decemberben volt itt egyébként Miskolcon. Szóval azt gondolom, hogy hosszú távon az, hogy ki tudunk szedni 1200 gyereket ebből a programból, és az leigazolásra kerül, és utána már igazából az edzőkön múlik az, hogy jó szemmel, jó pedagógiai érzékkel itt tudják tartani, és ezekből lehetnek majd a jövő csodái, Rasovszky, akár Betlehem Dávid, hosszasan Kósubi, sorolhatnám hosszasan. Úgyhogy a jövőt tekintve optimista vagyok, mert a magyar úszósport, ahogy mondom, a magyar sport húzó ágazata. Azért, mert van egy kormányzati támogatásunk, mert van egy elkötelezett úszóedzői gárda, vannak kiváló egyesületeink, meg hát talán egy elnök is döntései, akár a sikerhez, akár a kudarchoz részben biztosan hozzájárul. Nyilván meg kell ismernünk a tagságnak a helyzetét, véleményét, úgyhogy most az elmúlt hetekben számos helyen voltunk, ugye most Észak-Magyarországi régió itt a régió összes egyesülete itt lesz, én tartok egy beszámolót az elmúlt időszak, hogy milyen terveink vannak, és engem az érdekel egyébként, hogy ebben a régióban milyen problémákkal küzdenek, küzdködnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy van, aki világeseményt akar szervezni, de van, aki meg a belépőjegyet sem tudja megfizetni. Nekem az a dolgom, hogy ezeket meghallgassam, és amit tudunk ebből segíteni és teljesíteni, azt próbáljuk meg, és meg is fogjuk oldani. Erről szól ez a mai találkozó. Nyilvánvalóan nagyban fogja befolyásolni szerintem a sportág jövőjét. Ha bizalmat kapunk a jövőt tekintve, akkor azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a törekvésünket. Én úgy gondolom az egyesületi meghallgatások kapcsán, hogy elismerően beszélnek rólunk. Én büszke vagyok arra a 17 emberre bent a szövetségben, ezek fiatal, lendületes, elkötelezett hölgyek, urak, akik nap mint nap tényleg dolgoznak azért, hogy kiszolgálják, segítsék az úszósportot. Én úgy gondolom, hogy kellenek nyilván újítások. Az alap tézis az jó, tehát szerintem a magyar úszás jól teljesít. A feltételek nagyjából többé-kevésbé adottak a környezethez képest, szerintem jók. Nyilván a utánpótlást kell felkarolnunk, és tehetségeket megtalálni, ezeket gondozni, és feljutatni majd egyszer a világ tetejére. Ez a feladatunk.
Ezüstérmet szerzett a gyaloglók 20 kilométeres országos bajnokságán a nyíregyházi Hellebrandt Máté. A gyalogló 1 óra 25 perc 46 másodperc alatt ért célba a Békés Csabán megrendezett viadalon. Most őt hallják.
Sajnos jön a sport, a befektetett munka nem mindig jön ki. A szezon első versenyen vagyok túl, az egy 20 kilométeres országos bajnokság volt. A táv első fele egész jól sikerült, igazából a taktikának megfelelően versenyeztem egészen 10 kilométerig. Ott viszont sajnos kaptam két figyelmeztetést, és ugye a harmadik figyelmeztetésre már kaptam volna 2 perc büntetést is, és ezt nem akartam megkockáztatni, ezért mivel már láttam, hogy az időeredményünk nem lesz olyan jó, mert az időjárás miatt lassan kezdtünk, ezért nem akartam kockáztatni, és akkor így igazából a biztos második helyre mentem. A verseny előtti nap még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán meg lesz a tartva a verseny, mert egy egész nagy vihar volt Békéscsabán, viszont a verseny reggelére a vihar az elment, és már csak a hideg és a szél maradt. Tulajdonképpen az elmúlt 20 évben, mióta versenyzem, milyen hidegben még nem is versenyeztem, mert 2-3 fok volt, és igazából a verseny előtt még az atlétáról még gyorsan áttűztem a rajtszámot egy pólóra, meg a karmelegítőt is fel kellett venni, amit nagyon ritkán szoktunk használni versenyen. Ez egy kicsit így meglepett. Lehet ezért is volt a mozgásom egy kicsit görcsös az elején, mert le voltak merevedve a lábaim. Hát ez minket is meglepett, ez a hideg, annak fényében, hogy az elmúlt pár hétben viszonylag jó idő volt itthon. Még elég sok verseny lesz május-júniusban, és ezért a táv második felében inkább már csak arra koncentráltam, hogy ne sérüljek le, illetve hogy tartogassam az energiáimat a következő versenyekre.
A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője a következő hetekben hazai környezetben készül, majd különböző távokon is rajthoz áll hazai, illetve külföldi versenyeken.
Május 18-án Csehországban lesz egy csapat Európa-bajnokságot, 20 kilométeren fogok versenyezni. Annak az lesz az érdekessége, hogy csapatban fogunk elindulni, 3 főből áll egy csapat, és ott szeretnénk majd jó helyezést elérni. Ezután lesz egy hét múlva csapat országos bajnokság, ott 5000 méteren fogok rajtozálni, rá 3 hétre pedig Litvániában lesz egy nemzetközi verseny, ott pedig ismét 20 kilométeren szeretnénk majd versenyezni. Rá egy hétre meg 10.000 méteres országos bajnokság lesz Szolnokon, szóval elég sűrű lesz a versenynaptár. Utána lesz egy kis szuszonásnyi idő, és majd szeptember közepén lesz az idei főversenyünk, a tokiói világbajnokság. Most már itt Nyíregyházán fogok készülni, esetleg ma nyáron majd a világbajnokság előtt fogunk majd elutazni egy hosszabb edzőtáborra, de ez még nem biztos, azt még megbeszéljük az edzőmmel.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es